Én is oda maradok, mert egy beszélgető könyvecskéről beszélgetünk, hát az állva az elég furcsa gondolat. Ehhez a beszélgetéshez én találtam egy eléggé meglepő mottót. Ez így hangzik. A komparatív teológia művelői elsősorban nem azt vizsgálják, melyik vallás az igazi, hanem azt foglalkoztatja őket, hogy a vallások közötti határt átlépve miként tehetnek szertű ismeretekre oly módon, hogy saját hitük igazsága a másik hit fényére tárul fel. Ezután én már összetettebb útvonalat kijelölve párbeszédet folytathatnak más teológusokkal alapvető igazságokról, és megmutathatják, hogyan értelmezhető a komparatív tanulás folyamat fényében. Francis Cluny, jezsuita, tudós, teológus, tanulhatnak egymástól a vallások. Ezt a könyvet egy krisnás barátom ajánlotta nekem, ő hívta fel a figyelmet, hogy létezik egy ilyen jezsuita, és mindez történt egy felekezetközi civil rádió stúdiójában. Hát ennyit itt a véletlenek és mégis a véletlenek együtt járásából. És akkor ez volt a motto. Úgy gondolom, hogy a hazai párbeszéd történet kiemelkedő történelmi eseménye ez a beszélgető könyvecske, melynek itt 20 éves évfordulóját ünnepeljük. Látványos egymástól tanulás, egymás gondolataitól, szempontjaitól megnyíló és megerősítő identitás. A beszélgető társak készülnek, hozzáolvasnak egymáshoz lengyel szerzetességtörténetben és krisztológiában, várszegi szabad gondolkodásban és politikatudományban. Lengyel egyre jobban megbarátkozik a misztika, a lázító liturgia, idézetek a szövegből, és a forradalmár Krisztus, várszegi pedig a reformkommunista és antikommunizmus kifejezésekkel. Azóta sok minden történt. Rómában, Brüsszelben, Budapesten és Pannonhalmán. Rómában Ferenc pápa. Pannonhalmán szerintem egy új vállalkozás, egy versenyképes gazdaság, versenyképes spiritualitás. Budapesten kormányváltás, sok válságok, mára a diskurzusok leordítása, demokrácia végbeszédbe kerülése. Brüsszelben pedig az egy európai zsinat szükségességének a felismerése. Idézett a könyv elejéről, lengyel. A párbeszéd egyenrangú felek párbeszédre. Egyikünk sem érezte már szükségét, hogy a másikat kioktassa, megtérítse, megérteni akartuk egymás szempontjait, reszküléseit, az esztet forduló annak idején. Második, az egyháziak félnek a párbeszédtől, félnek attól, hogy a valóságos kérdéseket tesznek föl nekik, és nem tudnak válaszolni. Félnek a szellemi fölényettől. A minta Lászegi Asztrik számára Jézus és a szamáriai asszony párbeszéde. Reformátusok kedvén szamáriai asszony párbeszéde. Egy nagyon kedves részletem az evangéliumból. Jézus ugyanis egyszerre legalább négy tagot szeg meg, szóval áll egy szamáriaival, zsidólétére, szemendével, én mondhatom ki magam, vallási dolgokról beszél egy nővel, olyan kérdésekről, melyek ő tanítványaival sem mert. Ugye például, ha majd egyszer nem lesz templom, akkor majd lélekben is igazságban fognak Istent imádni. Folytatom Vászai Gasztik szövegét, de a könyv bevezetőjében egy egyszerű párbeszédből jutunk el oda, hogy a morális, egzisztenciális problémáink feltárulnak, biztosan nincs erőszak. Kölcsönös Jónásra teszem hozzá, szabad gondolkodó a szerzetesnek, egyházi ember a szabad gondolkodónak. Én most olyan részletet szeretnék kiemelni a beszédből, amelyet úgy gondolom, hogy máig aktuálisak, és megkérem a beszélgető társakat, kommentálják egykori gondolataikat, küzdenek hozzám, és azt küzdenek hozzá talmudi szellembe, amit akarnak, amit gondolnak. Hát nem kell a saját szövegük sem, hogy megtösse őket, hát majd valamiképpen kapcsolódnak, és akkor én már megyek tovább, mert 7-8 ilyen részletet szeretnék, ha belefér az időben. Elnézést kérek itt a egyességre hajlamos hallgatóktól, hogy én most itt Perd, Lengyel, meg Várszegi, de ez most egyszer rövidség kedvéért, így fogom a egyébként kedves barátaimat, ugyanakkor nem akarom itt keresztneveket mondani, az meg olyan, na szóval olyan. Várszegi, a szabadság rám köszöntök. Voltak esetek, amikor hívták az egyházat, mondjon véleményt. Vagy nem megy, vagy megy, de nem tudja, hogyan mondja, amit mondani kellene. Kiestünk történelmünkből, a világ más kérdéseket tesz föl, mint amire az egyház tagjai fölkészültek valamikor, 20-as, 30-as években. Bizony ott maradtunk. Lengyel, ő mindenket idézi, aktuális személy. Most viszont az egyház új tartalmat képvisel, éppen ő a kultúra, az emberi jogok védelmezője, tág és nyitott irányú nyitni. A lengyel egyház és a laikus értelmiség törékeny szövetsége végig kísérte a lengyelországi 80-as évek ellenállását, csak a 90-es években vonult fel, amikor az egyház érvényesülni kívánta fölényét, ezzel aztán sokat vesztett tekintélyéből. Ellenben Magyarországon a szövetség egy pillanatra sem jött létre. Várszegi, maradt egy jól szervezett, már erősen megcsonkított lélus, mely a túlélés, a megmaradás érdekében megpróbált hűséges maradni egyházi vezetőihez. Vezetői pedig úgy tárgyaltak, ahogy tárgyaltak, illetve úgy manipulálták őket, ahogyan manipulálták. És azóta? Ez az én kérdésem volt.
Egy jobban tudjuk.
Igen, ez a módszer. Tehát most már is látjuk, hogy a párbeszéd körülbelül hogy zajlott.
A
mikrofonban fogunk beszélni, igen. Itt már az elején megállapítottuk, hogy Dugovics Titus magámmal rántottam a törököt a Ándor Mehiváni küzdelembe, hogy szegény velem együtt a lezuhant a várárokba. Kiátkozásba. Többek között azáltal is, hogy ilyen kérdéseket egyáltalán tárgyalunk. Én azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban csak két megjegyzésem van, ahogy az egyház és a szabad gondolkodó viszony, ahogy változott. Az első, hogy én azt gondolom, hogy robbott ahhoz képest, mint amikor mi beszéltünk, mert azt hittem, hogy ahhoz képest nem lehet robbani. Mert akkor egy ajtó legalábbis azt hittem, hogy nyíló félben van. És nem csak én hittem, hanem Várszegi azt is ezt hitte. És hogy a mi beszélgetésünk az csak egy lesz a sok közül. Tehát el kell kezdeni, de utána beszélgetni fogunk. Pár beszéd lesz. Elkerült sor, sőt, hogy úgy magát a pár beszédet is, a miénket is elég erősen utasítást követte. Azóta én legalábbis nem tudom róla, hogy bárki megpróbálkozott volna bármivel. És most nem csak az, hogy a magafajta szabadgondolkodókkal nem ülnek le, de hát ilyenek egyszerűen is léteznek az egyház számára, miközben az véleményem szerint a társadalomnak a 80-90%-a ez. Tehát miért kéne a társadalommal beszélni? A második probléma, hogy tehát nem próbáltak meg tárgyalni. A második probléma pedig az, hogy láthatólag a mi oldalunkról is, ha szabad ezt mondanom, felhagytak azzal, hogy az egyházzal próbálkozzanak. Éppen azért, mert ezek a próbálkozások a semmite vesznek. Tehát, hogy próbálkozol és távolságot kell tartani. Ami bizony nagyon megváltozott viszont, és ez olyan, mint ezen szintén gondolottunk többször, hogy én azt gondolom, megérkezett Gorbacsova Vatikánban. Tehát, hogy hirtelen nyugatról nem a konzervativizmus és a párbeszéd elutasítás, hanem a szelet új, ahogyan egyébként Moszkvából aztán Tehát, hogy megérkezett Gorbacsov a Vatikánban. És most már onnan nem lehet azt mondani, hogy a konzervativizmus szele fújna, és elutasítanák a párbeszédet, ott egy Ferenc pápa van, aki megpróbálna a párbeszédet. Na most akkor kétségbe esetten, én azt gondolom, de ez majd minden az azt, hogy kiami, a magyar egyház a fülére takasztja. Ez itt nem hallom, Csíksomjon se hallom, sehol se hallom, nem tudom, ki beszél ott, állítólag a pápa, de azt nem tudom, szóval maradjunk ebből ki. És ebből a szempontból, akkor, és erről sok beszéd van, meg is István megkérdezi, hogy a vatikáni zsinat, ahogy nem érkezett el, amiről mi beszélgettünk, hogy miért nem jött el, hiszen a 60-as évek előtt már megjöhetett volna Magyarországra, meglepő módon nem csak a zsinat üzenete nem jön el, hanem úgy tűnik, hogy a pápa üzenete se jön el, pedig az is most már nem 5 perce van a Vatikánban. Ez az, ami szerintem most egy negatív változás, és ennek következtében, bár itt most nagyon sokan vannak, de ha azt gondolom, hogy mi lenne, ha egy párbeszéd egyháza lenne, akkor nagy valószínűség szerint egy kicsit többen lennének Magyarországon, akik ezt hallgatják, és akik erre válaszol.
Köszönöm szépen. Nehéz ebben a kavalkádban valahol egy vezérfonalat találni, és aztán logikusan beszélni. Engem megtöbbent, szándékosan nem olvastam el most ezt a könyvet, amit itt most fejünkre vagy fejemre olvastál.
Nem még
egyébként. Tehát az, hogy a lényeget illetően megfogalmazás, azt gondolom, ma sem. Sem a kérdésfeltelés, sem az arra adott őszinte válasz nem lehet más. Szóval alig történt változás. Baronhalmáról, a szerzetes közösségből és itt a legforradalomra szabadott, mindenre gondolni, imadalán egy egészséges, normális, nyílszívű, keresztény gondolkodás hoztunk az én nemzedékemben, legalábbis én magamnak is. Hálás vagyok az atyáimnak, így neveltek bennünket. És amikor olyan helyzetbe kerültem, püspökként, főapádként, és nem volt batyú, a múlt batyúja általam, én azt gondoltam, hogy szabadon mindenki, minden jó szándékű ember érdekében szükségszerű, természetes dolog, hogy párbeszédet folytasson. És itt a párbeszéd nem arról van szó, hogy most a Lengyel László milyen családból származott, mert én megismerkedtünk, bizalommal voltak egymásnak, én nem féltem a Lacitól, a Laci nem félt én tőlem, és ezért mentünk így fogalmazni, töprengeni, élszelődni, és akkor most továbbítok. A közelmúltban kellett lelkigyakorlatot tartani, és három kérdés körül építettem föl, és ez egy kicsit mentség is talán az egyház számára, a kérdéseimet, hogy általános kijelentés a 21. században, ebben a szekularizált, nagyon tartalmak a világban, igen nehéz hívő kereszténynek lenni, maga a tény. Mert hihetetlen kihívás a világ, hogy mi kezdünk ezzel a világban. Aztán miért nehéz? Azért, mert a kereszténység mögött minden szépséggel mája mellett 20 évszázad súlyos tehertétele van. És innen van az, hogy protestáns, református, akármilyen katolikus, valahol a múltunkért bocsánatot kell kérnünk, mert erőszakosak voltak, rányomlősek voltak, stb. És aztán a harmadik kérdés is, akkor befejeztem az első diskurzusomat, az, hogy miért nehéz Magyarországon. Azért, mert egy hosszú izolációból, elszigeteltségből, persze már hódolhatunk volna, 30 éve szabadok vagyunk, de megrögzött fogalmakkal, meg beépített reflexekkel tulajdonképpen ránk dőlt a világ és a világegyház minden megoldatlan kérdése, és hát innen van az, hogy nem tudunk, vagy megijedtünk, hogy, és ilyenkor az ember összezár, nemet mond, távolságot tart, és talán a hangsúlyt nem oda teszi, ahova kellene, ahova a keresztényeknek, a hitükre, a bátorságukra, és arra, nekünk nincs mit veszteni, mi csak nyerhetünk. Valahogy másképp kellene a hit alapján hozzáállni, és akkor azt gondolom, hogy az emberekkel is egy mélyebb, nagyon fenkölt ez a szó. Eljutottam odáig, hogy a 2000 éves egyháznak újra kell megtanulni az embereket normálisan kommunikálni, beszélni. A hétköznapi ember hangján, és az, hogy az embereknek nem teológiai problémáik vannak, hanem emberi problémának, és az emberi problémának kell nekünk ihletet más forrásból vett a választani.
Pár szerint nagyon finoman manipulált és irányított egyház volt a rendszer. Nagyon finoman manipulált és irányított egyház volt a rendszerváltozás előtti lengyel, és ugyanez az egyház 89-90-ben az antikommunizmus élére állva olyan rendszerben résztvevő ellen az erkölcsi ítéletet, mely rendszerben egyike volt az együttműködőknek. Várszegi konszolidáció volt, finoman kifejezve, valahol túlsiklottunk a múlt problémáin, és megpróbáltunk annak megfelelni és jövőt építeni, és a tudattalanba száműztük az egész kellemetlen közelmúltat. Ehhez hozzáteszem most én, hogy most, amikor a hivatalos emlékezett politika szobrokat rak félre, kincstári történkönyveket irat, Veritasra olvasja az igazságot, változott-e, és most elsősorban az egyháznak a történelmi önreflexiója, hiszen te próbálkoztál egyháztörténeti kutatásoknak is az élére állni. Persze, azért, hogy látja ezt kívülről.
Hát itt az első, amire mint emberi problémára szeretnék utalni, remélem mondhatóban benne van, hogy a magyar társadalom egyik legsúlyosabb gondja, hogy a tegnapi napról is azt haszítja, hogy nem emlékszik rá, nem ő volt, nem ő csinálta. Tehát itt most 89-ben maga átállás, mondjuk az egyházi, vagy az egyházi önkép. Hogy mi mindig antikommunisták voltunk, és harcosan küzdöttünk. Mikor mindenki tudta, beleértve őket, és hogy ebből szó se igaz. Ez mindennapos élmény. Tehát ehhez nem kell beszélni. A magyar társadalomban az elmúlt évszázadban hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy szinte állandósult az átállás. Tehát, hogy tegnap, igen, persze, ma pedig nem tudok róla, nem voltam ott, nem csináltam. És az erkölcsi elítélés is, abban a pillanatban tömegesen közékölcs. Én például most előre várom, hogy egyszer csak hirtelen katartikus élmény, és mindenki közli, hogy ő a teljes természetességgel migránsokat ölelgetett. Tehát nem fordult nálam, hogy ő egy szót is szólt. És hát Soros György a legjobb barátja volt, csak ezt elfelejtette tegnap még közölni. És valójában mindig is Nagy Imrére gondolt, csak éppen amikor a szobrát elvédték, de elfelejtett oda menni. Ez egy mindennapos történet. Én megmondom őszintén, hogy ez az igazán érdekes, és röviden éppen, ha az asszikra szoktunk beszélni, aki a tetejében átéli ezt a gyónást. Amit egyébként, ha igaz, néma csöndben ül és várja, hogy ezek mit mondanak. De hát azért gondoljuk ezt el. Milyen társadalom az, ahol ez fog? Amíg ezt adja tovább a gyerekeinek. Hát például 89-ben. Hát folyamatosan. Újabb és újabb hazugságok. Tegnap nem csináltunk 89-t, aztán héten csinálnék ezt. Hős lesz majd. És most már tényleg napon találkozunk. Most ez az, amit én azt gondolom különben, hogy azért volt szükség, hogy szerettem volna az egyház, és a vallásos emberek állást foglaljanak, mert az egyik nagyon fontos, katartikus dolog az, hogy egy Jézus az ilyen típusú hazugságokkal szemben igazságot adta. A legnépszerűbb pillanatokban, amiről itt éppen mondjuk a szamáriai asszony. És bizonyos értelemben most akkor furcsán fog hangzani, ezt irigyelhetjük. Egy szabad gondolkodónak meg kell választani a hőség. Kell találni valakit, aki hasonlóképpen viselkedik erkölcsi helyzetekben. Meg kell találni. Egy katolikus van, református van. Elmutat Jézusnak. De hiszen ő visszatérhet valahova. Van egy talpköve. Ez egyrészt egy nőgy, másik oldalon, mivel 2000 év alatt sikerül annyira beszennyezni szegény Jézust, hogy már annyian mutatnak rá, hogy állandóan a nagy inkvizitor néz velük szemben. De ettől függetlenül volna, ahol visszatérni. Én beismerem, viszont másik oldalon nehezebb út nyilvegulva egy szabad gondolkodónak, hogy találjon hősüket. Akik ekkor is kitartottak, meg akkor is kitartottak. Ekkor is helyesen döntöttek, és akkor is helyesen döntöttek, vagy ha ekkor is döntöttek, akkor a helytelen döntésüket is meg lehet magyarázni, hogy milyen szembe tudnak vele nézni bűntudatukban. Na, ez az, ami érdekelt, és ebben a vonatkozásban ne, megint csak nem gondolóra alattuk volna, hanem kifejezetten tömegesen tanítjuk arra magunkat és a gyerekeink és unokáinkat, tagadd meg a tegnapi magadat. Ne vállalj közösséget a tegnapi önmagaddal. Ha új ember vagy, tessék parancsolni. Csak úgy lehetsz magyar, ha a többit most nem folytatod, mert mindannyian ismerjük. És ez az, amiért újra beszélgető könyvek kell lennének, és nem csak egymás meg köztünk, hanem általában beszélgető könyvek kell.
Nem egymást kell meggyőzni. Sokat. Szabad legyen annyit mondani, nekem személy szerint mindig fájdalmas, mert magyar vagyok ennek a társadalomnak a része, az, hogy úgy vagyunk, ahogy vagyunk. De ez nem az én felelősségem, vagy az én, hogy mondjam, hát nem tudok erről számot adni. Nekem az még fájdalmasabb keresztényként az, hogy nekünk keresztényeknek van történelmi megoldásunk, feloldásunk, túllépési lehetőségünk. Itt a kedves szabad gondolkodó utalt arra, hogy Jézus Krisztus az origó, a kívül a pont. Minden reform, minden megújulás tulajdonképpen Jézus Krisztusot próbálja mérni magát visszatérve újrainduljon. Na most minden történelmi maklövést, mert hát emberek követik el, jóvá lehet tenni, ha bevalljuk, ha elmondjuk, ha megbánjuk, és törekszünk arra, most emberi törekvése, hogy jóvá tegyük, hogy az igazság fényeskedjék, legalább rövid időre, vagy átmeneti időre, aztán majd újra beszélnézzük ez a történelmet. Na most a 20. század második felében megint visszatolt a második Vatikánusnak egyetemes szándéka a keresztények, katolikus keresztények számára az volt, hogy nézzen szembe önmagával a múltjával. A 2000. év az részben hangsúlyosan arra is utalt és célzott, hogy a közelmúltjával próbáljon, és innen voltak a pápai bocsánatkérések. Magyarországon pedig az, hogy próbáljuk meg szembenézni a közelmúltnak a tévútjaival, és ne csak a szenteket és a boldogokat akarjuk kipécézni, akire hát föl tudunk nézni, és az újjászületés segítheti, hanem ténylegesen nézzünk szembe azokkal is, akik azért menet közben tisztességgel elálltak bennünket, vagy elálltak bennünket. Na most itt van az aránytalanság, mind társadalom, mind az ország számára, hogy szentjeink már vannak, de igazságtételünk, vagy bűnbánatunk, vagy ilyenfajta megközelítésünk nincsen. És én hiszek, vagy tapasztalom a mindennapokban, az élet az mindig a példán áll, vagy bukik. Tehát, hogyha látnak olyan embereket, akik nem szemetelnek, akik köszönnek, akik tisztelettel vannak a másik iránt, vagy tudnak bocsánatot kérni, akkor ezt lehet követni szintén. De ha nincsenek ilyen emberek, akkor azokat nem lehet követni. Most társadalmi populáció tekintetében, ha van egy olyan, még megcsonkítva és megkurtítva, és olyan csoport a társadalomban, mint a kereszténység is, én most evangélikus helyen vagyok, tehát ökumenikusan gondolom ezt a kereszténységet, az, hogy a kereszténységnek van mondani valója, van példa adni valója, most, hogyha ezt elbolasztjuk, nem tesszük egyértelművé, akkor azért nagyon nehéz az emberek elé állni, és itt vannak a mulasztásaink, ezeket próbáltuk annak idején is megfogalmazni, elmondani, hogy ismét a biblikusok mondják, hogy van a kronosz, tak-tak-tak, megy az idő, és akkor tisztelszünk a vége lesz valami, és van a kairosz, a kegyelmi, most kell cselekedni, mert holnap már nem lehet. Na most az az érzésem, hogy a magyar társadalom megújításához, ami hozzájárulásunkat elmulasztottak újra. Ez a fájdalmas élmény. Ez egy megint egy bocsánatot kérdés, lehet újra kezdődik. Nem reménytelen a dolog.
Lászegi, úgy látom, hogy a világ kereszténysége különböző fokon, mint sokszor más az elmúlt 2000, már az elmúlt 2000 év során az eredeti eszméktől való eltávolodás szenvedik el, vagy át. Az elvilági gondolkodás kihívásaiban azt tapasztaljuk, ha a keresztény életünk nem ételes, akkor vagy gettóban szólunk és regetálunk, vagy pedig elvilágban lefosztott, lecsupaszított maradékain élünk. Egyik oldalon a szellemedénye, másikon az érzelmené. Lengyel, ez az elit kultúra és a szakmoperák világa, ahol a tömegkultúra szintén beszél meg életről, halálról. Lászegi, akkor a pápai látogatás szakmopera, ahol a katolikus egyházi sorozatban egyház abban értelemben hatod egyszerű hívőre, hogy mit csinál egy elkölcsös hívő ilyen helyzetben. Lengyel, ám az egyházi műsorok példái mutatják, hogy képtelenek a tömegkultúra eszközeivel megfogalmazni a problémákat. Akiknek körében katolikus szakmopera hat, azok mindenek előtt a dél-amerikaiak. Az én kommentárom. Hát itt ugye nagy profétaként Lengyel László megelőzi Ferenc pápát. A maga, most a szó legpozitívabb értelmében lehet szakmoperás gesztusaival, tittereivel, és hát Magyarországon, ha nincs is ilyen Ferenc pápista hullám és mozgalom és áttörés, vannak azért figyelemre méltó apróságok, amik azóta keletkeztek. Gondolok én egy Berg Miklós jelenségre, de gondolok én egy Pál Feri jelenségre, ez 10000-es nagyságrendű fiatal, már mozgalmi jellegű. Nem túl sok van ezen kívül, van a Gördesztás falusi káplán, meg a motorozó káplán, hát nem sokat tudok mondani, persze vannak még, és mint vallásszociológus egyik példák is, de hát ugye szó esett már Ferenc pápáról, akartak azért ebben a vonatkozásban vissza lehet térni, illetve vannak-e olyan jelenségek, vagyis mondtátok, hogy az egyszerű emberek nyelvén megszólalni,
katolikusként igazán ez ezekben a percekben a Magyar Tudományos Akadémia valamelyik bugyrában Solyom László volt ellen köztársasági elnökünk fordításában éppen a többi bencés, hogyha egy És hát a Ferenc pápa jelenséget próbálják megközelíteni, elmondani. Én a kedves hallgatóinak, barátainak nagyon szeretném leegyszerűsíteni. Valószínűleg minden egyszerűsítés a torzítás is, de mégis ebből kell kiindulni. Lehet a modern, én is itt hozok tőle, már információs trükkök, meg egyik az ebben a frázisok. Átlá, az a baj, hogy bocsánat, hülye lennék, nem látnám, hát átlátom, de visszaniakott tőle, de ugye ez egy ilyen dupla effektus az emberből, tudom, hogy azért kell csinálni, hogy az igazat, vagy pedig valamit jobban el lehessen adni embernek, mert különben a pasi vagy a néni vagy a gyerek nem érti meg, és akkor hát ilyen olcsó megoldásokhoz folyamodik. Most visszatér az eredet Ferenc Márka kérdése, akárhogy nézzük ezt a pápát. Latin-Amerikai sok olyan komponense van, amely nem egészen mi desztillált, finoman akarom kifejezni, nyugat-európai kultúrkörülből jön, hanem elemi erővel próbálta megérni, mind a kereszténység, mind azt a magam, azt a szegénységet, amely őt Latin-Amerikában szinte egész életében körülvette. És az ő megnyilatkozása is spontaneitása, frontáttörése arról szól, hogy az egyház, mint intézmény, mint keresztényeknek közössége valóban közösségben van-e Jézus Krisztussal, az alapítókkal, a köztünk élő Úrral, akiből előtt tudunk meríteni azt, hogy a napi komfortzónákat, a napi önzésünket, a rövidlátásunkat túlvéve ténylegesen életünk legyen saját magunk számára, és ezt az életet közvetíteni tudjuk, nem Honolulu-ban meg Madagaszkáron, hanem a közvetlen környezetünkben. Tehát ez így mondanám, az evangélium életstílusról, vagy pedig valami szappanoperás, a felszínen lejátszódó, de a belső meg nem változtató eseményről van szó. És itt van ez a nagy belső ellenállás, ami a hivatal az intézmény felől elutasítja ezt a pápát, és itt van a tömegeknek, a szegényeknek a várakozása, hogy ez az ember tud nekünk olyan vigasztalót mondani, ami a holnapi napon több reményt ad, esetleg még több kenyeret is.
Hát először is rögtön az emberi élményt mondanám el Ferencről. Számomra ő egy önszámpát. Tehát teljesen az a szituáció, minden alkalommal ránézek, ahogyan magához ölel embereket, elkezd váratlanul, teljes természetességgel olyan dolgokról beszélni, amelyek látszóan nem tartoznak a tárgyhoz. De kedves pápa, hát neked most itt nem ez a dolgod. És akkor megkérdezi, az a lányok miért sír ott a tömegben, hozzátok ide megrikasztok, azt oda viszik. Tehát miért sírsz kisványom? Na most ez eszébe nem jutott a cingernek soha. Észre se vette, hogy vannak síró gyerekek, különben is gyerekek hagyhatók békén. Szóval az egész valami, ahogyan Lőncz Árpád is egyetlen pillanat alatt, most csak a példát mondom, amit különben mindjárt a Ferenccel is mondok, amikor a Tudományos Akadémia előtt állunk, ott áll Kossári Domokos és várja, hogy az elnök úr, aki jön és ünnepélyesen, mire azt mondja az Árpi. Gyerekek, ott jön a lift, és futni kezd a lift felé. Szegény, hogy csinálják? Szegény Kossári, nem értette, mi van? De elmegy a lift, hát ne csináld már, hát oda kell fölmennünk, mondta. És ott álltunk, és néztünk rá, hogy teljesen természetes, fel sem merül benne, hogy mint ahogy ez a öreg ember álljon már föl valaki, és hagyja át a helyén. Teljesen Ferenc pápa pontosan ugyanebben a teljesen természetes világában él, nem színészkedik, azonban megértik és látják rajta. Tényleg őszintén öleli meg a kislányt, őszinte, amikor Megkérdezik tőle, ez a Salvini az csókosa állandóan a keresztetés rózsafüzéreket mutat föl, miért csinálja, mire az öreg azt mondja, hát gyerekek, ti olaszok vagytok, én is valahol az vagyok, de én egy szót se értek ebből az olasz politikából. Valószínűleg kicsit megbolondultatok. Na most néztek rá, teljesen igazam. Hát, én meg vagytok hűlve. De egyébként nyugodtan beszélgessük tovább, de Salviniról nem érdemes, ő az őrültek egyik. Aztán persze tud ilyet is mondani, hogy vannak új helyettesek. És akkor egy pillanat alatt el kell gondolkozni, hogy ez a Salvini vagy ez az Orbán Viktor, aki új Herodesként jelenik meg, az mit is jelent. Mert ha kell ezt fölsorolja, tud kemény lenni ebből a szempontból. És én ezt nagyon-nagyon becsülöm. Van ebben még valami, ami ezt az új könyvben te Kisporti Elköstamba éppen idézem is, Eszterházitól különben, aki János a második János Pálnál, ennél az öreg embernél tapasztalta azt a újnak a keresését öreke. Lehet, hogy hozzáöregedtem ehhez a dologhoz. De igen, Ferencben is az van, hogy ezt a tapasztalatot, amit megszerzett egy év alatt a szegények körében, a gazdagok, a hatalmasok körében, az ezredesekkel szemben, akik a jezsuita testvéreit elvitték és megkínozták. És ő neki, mint jezsuita legfőjük, mert kellett valamit csinálni, szemben az ezredessel. Na, ezek a tapasztalatok, ami egyébként második Jánosnál, hát nem is benne voltak. Igen, átéltem a világot, láttam, hogy mi az, hogy hol az. Közvetlen közelből láttam, hogy mit jelent az üdvözlődés. És ez a, amit az előbből Cárpádnál, valódi emberi tapasztalatok. Erre akarok titeket figyelmeztetni. Amit az asztrikus kájoszként, ez a, amit különben Jaspers határhelyzetként tűnt, határhelyzetben vagyok. Döntenek kell életről és halálról. És az életről halálról döntés közönséges kisemberként is. Itt van előtte. Ha most rosszul döntesz, akkor nagyon nagy baj lesz. Nem tudnak rákényszeríteni, hogy jól dönts, de gondold meg. És hát itt nem beszéltünk erről, de tulajdonképpen az asszik azt mondja, hogy erről az országról, ha tetszik, nem tehet. Tehát az, hogy egy ország itt most szemünk láttára csődben jut. Ez valami olyan hihetetlen teherként nyomagodik rá. Ez az, amiben azért olyan igazi nagy változás volt. Amikor szembesül azzal valószínűleg, mint a 30-as évek végén szembesültek mondjuk egyébként katolikusok, evangélikusok és zsidók, hogy Úristen, mi vár ránk? Hogy mi lesz egy ország a szemünk láttára? És amikor megkérdezi gyerekünk, akár, mit tettél te akkor? Hogy? Apalmahalmi apátságnak a istálóiban, vagy nem tudom, raktáraiban egy Radnóti Miklós tölti az utolsó éjszakáját, aki onnan a halálba kerül. Na ez az igazi dráma. És szerintem ez az, amit Ferenc megértett. Tehát ő átlátta, ott volt Argentínában, amikor gyilkosok. Mi filmmel láttunk, a szerencsétleneket összegyűjtik egy olimpiai stadionban, azok ott is tudták, hogy miben kell összegyűjteni. Ezekkel kellett neki tárgyalnia, ezekkel kellett neki szembesülnie, és szerintem ez az, amit az európai és nem európai keresztényeknek nagyon kultúráltan és finoman szerintem mond, gondolkozhatok. És hogy Jézus Krisztusnak kicsit több problémája volt, mint neked. Talán.
Még annyit szeretnék, megint csak, hogy értelmetesenek, tehát az ember gondolkodik, gyötrődik, hogy miért amúgy nem annyira vádaskodik, inkább az, hogy keresi a kiutat. Ferenc pápa saját élettapasztalata, bűnbecsége, képzése, amiben azt gondolom, hogy kihegyezte, kiélezte a kérdést. A kereszténység az egy életstílus, és nem egy jámborsági vagy kegyességi mozgalom. Ha kegyességet, akkor el lehet áltatoskodni, elkenegetjük a dolgokat, és akkor vannak festett mennyországai, nem ez a kereszténység. Hanem ha életstílus, és Jézus életstílus, akkor etikai, konkrét cselekedetek származnak, mégpedig a felebaráti szeretetek az áldozatos cselekedetei. És valahol a kereszténységnek ebben a világban, hogy só, fény, tiszta forrás lehessen, ezen áll és bukik a valahol a jövője, vagy a következő lépése.
Lengyel, ma ismét univerzalizmus, globalizmus és nemzeti törzsítők összeütközése folyik. Ezt most kommentálnám, hogy ezt 20 éve elmondottam. Nemrég volt egyébként Pannonhamnál is vendég, utána pedig a Szapiencia főiskolán, Thomas Halit, Rámai a Föld alatti katolikus mozgalomnak prominens figurája, Rámai püspök és szociológus, szó szerint.
Nem püspök, szociológus
és pap. Bocsánat.
Pap, cselekedő, szentel.
Akkor én már felszenteltem püspökét, mert akkor ugye...
Szó volt róla,
pontosan. Ugye ekkor történt meg, hogy jól néhány házas embert is hívő házas katolikust is papnál felszenteltek a Föld alatt, és ezt a következő pápa zseniálisan megoldott, hogy mártírok voltak, hősök voltak, nem lehetett. Úgyhogy átraknák őket a görög katolikus egyházba, ami példamérkül az egyház szörtönbe, rengetegen szerettek volna így átmenni, és megházasodni, zárójelbe zárva. Csak ott az érdekesség, hát ő szóra, ezt mondta nem régen, külön érdekesség, részletkérdés, hogy hogyan fogadták az ő ilyenfajta gondolatait Pannonhalmán, és utána egy nappal később a Szapiencia főiskolán, hát az utóbbi helyen elég komoly ellenállás is volt a atomtechnológusok körében. Így, tehát ez idáig Lengyel, Vászegyéhez azt fűzi hozzá, történelmi nyomorúsága és a tradíció a kereszténységet és a nacionalitást úgy összehozta, összeporrasztotta, hogy a jelenlegi helyzetben szétválaszthatatlanok. Azóta eltelt sok év, 10 év elteltével miniszterelnök úr Puszta szerint kijelentette, szóval idézem, hogy mindannyian a turul véréből valók vagyunk, Milan pedig kijelentette, hogy én vagyok a legkeresztényebb, tehát legeurópaim az európaiak között, az európai DNS-e vagyok, annak őrzője. Akarjátok, ne kommentáljátok. A metakommunikáció egyetemű volt, akkor térjünk rá ennél komolyabb témákra, már ez csak élesen volt komoly. Várszegi. 1991-92-ben egy értelmiségi baráti társaság próbált volna nekem, mint püspökkari titkárnak segítségem elmenni, például azzal, hogy püspökkari körlevelek témájának megfogalmazásánál szakirányú segítséget, tanácsokat adnak, társadalemzés, szociális kérdés, családnevelés, evangelizáció, egyházi gazdálkodás, egyház és kultúra. Püspöki karunk annyira gyanús, liberális gondolkodásomnak ítélte őket, a tanácsadó testvéket, hogy onnan láttam kilépni belőle. Zsinati körnek nevezték magukat. Így átadtam nekik is, és magunknak is a legkevésbé. Nem volt élet a helyzet, hogy elfogadják ezt a gondolkodásmódot. Hát ugye, amikor én korona tanulja voltam, mert tagja voltam ennek a tanácsadó testületnek, mellesleg KDNP tagok is voltak, és nagyon hagyományosan katolikusok is, mert mindenféle volt bennünk normális tanácsadó testületben. Hamarosan vége is lett Vászegy azt a püspökkari titkárságának, és azt mondta, hogy összehívott azért minket, visszavonulok Pannonhalmára, de nem teljesen. Tudjátok, és mi tudtuk, hogy van egy 17 vagy 13 vagy 15 faluban álló Benz és egyházmegye. Egy mini egyházmegye, ami a rendhez tartozik. ha csinálunk egy kicsi magyar egyházmegyét, és kipróbálunk újításokat. Hát ebből sajnos nem jön le semmi, azt, hogy igazoltam, hogy távol ettől a projekttől, mert akkor megpróbáltam a moszkvai pátriárkát és a pápát összehozni. Én nagyon sajnálom, hogy elmaradt ez a kísérlet, de kérdezem én, például a Bastikot, és aztán azt mondja, hogy milyen a véleménye, mert már ez most is aktuális, megvan az az egyház megye. Ez nagyon provokatív.
Azért a Bastikot járatos az egyház megye, minden is.
De szurkolnak neki.
Kamarás István, még budapesti tartózkodáson előtt, amikor a diákjainkhoz jött és a többség, tehát így mondom, Bence és tanárkorom óta is. Amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára lettem, hát úgy azt gondolom egészségesen és nyitottan gondolkodtam, és hát ezeket a pesti értelmiségeket megpróbáltam. De magamra hoztam a bajt, csak velük. És aztán ő, hát kis humorra az a ténylegesen akkora ellenállás, hogy ez elképzelhetetlen volt az verikus elméknek felszentelt a fokati világja. Őket nem is a jó Isten teremtett. Ezzel mindenki ideológiai problémája.
Abszolút, ez abszolút.
Szóval ez egy komoly probléma. És valóban úgy van, úgy láttam feloldatónak a kérdés, hogy a zsinati kör menjen, és hát ti sokáig szépen dolgoztatok és léteztetek, de én nekem így álltottam a közüknek a legkevesebbre. Na most, ami az egyházmegyét jelent, egy kis történet, de rövid leszek. 1951-ben a kommunista állam ezt a kis mini egyházmegyét neki ajándékozt a kormányzásra és lelkipásztori ellátásra a győri püspöknek. Na most ez egy olyan egyházjogi anomália volt, hogy értsék, a mindenkori főapátok megkeresték a püspököt és mondták, kormányozz az egyház megyében. Mert az egyház megye jogilag létezett, de államjogilag a diktatúrával el volt törölve, tehát a jogszabályok. Na most ezt 1989-ben kaptuk vissza, Andrásról hát vettem én vissza, és hát én megörököltem. Na most a valóság az, ez a magyar valóság. Mini, maradni kis egyházközségeket kaptunk vissza, szinte teljesen amortizált állapotban. Ez azt jelentett, hogy a főmonostornak kellett eltartani az egyházközségeket, mert maguknak még a villant számlát sem tudták kifizetni. Így indultunk a 90-es években. És akkor ebből mindent megtesztenek érteni, összegyűjtöttem az életi pásztori papjaimat, akik hát a Trinenti, a Trentói zsinat előttiek, alattiek, utavajok, mi a legkevésbé második patikári zsinatiak voltak. Azt mondtam, hogy atyáim, menjetek a gyülekezeteinkbe, nézzetek a hívők szemébe, és aki mosolyog, a szemedbe néz, szeretet és kicsugázik, azokkal építsétek az egyházközséget. A többi az olyan jövően menő, kvázitas, karácsonykorú, sétos, hanem most hát ez olyan maradni, hogy ezzel magam is elbírtam. Szóval egyszerűen ez a szép elgondolás, ez itt most a évi rendes filopáti körleveim, azok viszont ebben a szellemben. Tehát mindig bátorítottam, építeni próbáltam, mindig próbáltam, és sehol nem jámborgottam feleslegesen. Csak hát itt van ennyit van. Úgyhogy ez volt Isten.
Hát ezt csak annyit mondanék, hogy tulajdonképpen ez a megismerkedésünk történetre is, mert írtam még Ideába egy cikket arról, hogy az egyház államfogói fogjulejtették, és először a szocialista állam, és aztán a megérkező rendszerváltás állama foglyulejtette, anyagilag, politikailag kiszolgáltatottá tette, és föl kellene szabadulnia. És akkor találkoztam az Asztrikkal, aki ezt többször aztán használta is. Én azt gondolom, hogy az egyik tette, amiben változás bizonyos szempontból pozitív is és negatív is a 20 évben, hogy az állami fogoly általános egyházhoz képest felszabadított a pannonhalmát. Ez most nem az egyház mindegy, hanem az a pannonhalma, amely példát mutat arról, hogy lehet nyitott gondolkodású katolicizmus, és az, ami tényleg a leginkább ma Magyarországon szemet szúr, akkor ezt még nem egészen így gondoltam, hogy mi a nyugat részei vagyunk. Ez egy nyugati civilizáció. Ha valaki elmegy pannonhalmára, akkor egyszer csak azzal szembesült, hogy ezer éve is mi magyarokat teljesítettük valami olyasmit, ilyen hely nagyon kevés van Magyarországon, amelyik méltó arra, hogy bekerüljön a nyugat-európai történelembe is. Nem vagyunk a túlvére. Ezt ott mindenki érzi. Aki ott túlozik, az valahol nem talán. Most ez a felszólítás, hogy átértük pannonhalmával, hogy jöttek török, tatárok, hazudból, Kossuthok, Rákóczik, mindenféle jött. Itt van egy nyugati civilizáció. Most azt is megkockáztatom, hogy ehhez járult az, ami egy hallatlan felszabadító gesztus volt. Lehet, hogy erről majd kérdezel, amikor egyszer csak kiderül, hogy úgy is újjá lehet varázsolni a nagy templomot, hogy az a legújabb gondolkodásnak legyen a része. Tehát ki abból a barokk világból, amelyben amelyben. Ez nagyon nagyobb. Ami a tragédiáról azt hittek, hogy pannonhalma az első, és utána végig megyünk az ország. Most azóta először mi magunk és egész Magyarország állami fogolyjá vált. És amikor én mindig tréfálkoztam azon, hogy pannonhalmára fog menekülni adott helyzetben, ez egyébként nagyon sokakat bekövetkezett tőle a kelet menekülnie. Most egyre kevesebb hely van, ahol el lehet menekülni. Már az ország ütel. És most megint ott tartunk, amit ugye tudjuk, Vigo a szabadság kis köré. Ahogy itt az emberek azt mondja, a bencés rend, a szabadság kis köré. De azért fogjuk a nekről. Anyagi van. Egy folyamatosan fenyegető hatalommal. Akarsz élni? Hát szeretnék. Pénz nincs. De hát azért nincs. És akkor az evangélikus egyház helyén mondható a leghatározottabban. Van két sokra jársz hozzá, aki Magyarország miniszterelnök vagyok, és beköltöztem egy kolostorba. Amelyet egyébként végképp nem úgy állítottak helyre, hogy az európai kultúra akarna, vagy kész csókra járulsz, vagy egy filmet sem lesz. És a szabadság rendje helyett az égkor. Tétre. És tudjuk, az egyházat nagy része tétre ereszkedik. Na most ez az igazi. És az egyházakat idéztem meg, de tudjuk, hogy a magyar társadalomban állandóan a térre ereszkedést gyakoroltatja. Ez az, ami 20 év alatt negatívan változott. Pannonhalma egy kicsit kiszabadult, de azért aranyketrec. Aranyketrec. Ez a igazi nagy drámánk, és közben Magyarország olyan inkább a túlvére alá kerül. És nem, pannonhalma mutat nekünk példát, hanem az, amit láttuk mindennapos. Ez igazán, ez az, amiről egy új beszélgető könyvecskében, ha megjelenne, erről lehet igazán beszélni. Hogy nem gondoljuk róla.
ebben találkozik a világ. Ezt valljuk be, ez nem járta meg az utókat.
A szociológusok mindig kiélezik a helyzetet.
Érezzük talán, de ezt kiélezitek 20 évvel ezelőtt. Most jön egy közjáték, meglepő fordulattal, Várszegi, az éfáns mondás, Isten ahogy szól Nietzsche, Nietzsche ahogy szól Isten, mi ma is érvényes, Isten mindenkit túlél, aki őt holtán nyilvánítja. Sok-sok esetben visszavonul a tudattalattiba, és ott vár, mikor üt az ő órája. Előbb ugye Lengyelászban egy proféciáját idéztem Ferenc pápával kapcsolatban, ez meg azt jelenti a te proféciád, azóta és éppen utóbbi 10 évben derítették ki vallásszociológiai kutatások, hogy Magyarországon 40-45 éve fokozatosan csökken az egyházias templomba járó gyakorló vallásosság. Ugyanakkor az elmúlt 20 évben, szabad gondolkozók nagy bánatára, mondom viccesen, fokozatosan és ennél nagyobb arányban növekedett az Isten hívők, a túlvilág hívők, pokolba, mennyországban, ráadásul a bűnbe hívők is aránya. Sajátos módon ők is szabad gondolkodók, hiszen ő egyházi kereteken kívül itt ez a bizonyos tudatalán leszorított, hát Isten élményekről most már szociológiai kutatások is számot adnak. Természetesen a helyzet ezzel csak bonyolódik, mert mit kezd velük az intézményes egyház? Tudnak-e erről a lelkészek, meg tudják-e őket szólítani, akarják-e? Erre az akkori reagálásra Lengyel László így reagált. Onnan így folytatódik. Ferencesektől, a Ferencsanya leányaitól várható az első, más rendektől az egyház szerkezetének többi reformja. Az egyház emberiesítésének, demokratizálásának és az egyházak egymás közti megreformált dialógusának megteremtése, végül megint a bencésektől, de természetesen a pianistáktól, a ciszterektől épp így, hogy a hit és az értelem elágazását és találkozását gyermekeknek tanítva újra gondolja. A suszka jön az, hogy ezt nem Várszegi, azt tudom mondani, hogy Lengyel László. Akkor menjünk tovább, és itt már szükséges lesz a kommentára. Megjelenik újra a bináris gondolkodás, kezdő Lengyel László, a kikit győzni logikája. Megint kezdték osztanak bennünket, miért és őkre, az osztók pedig a hatalom emberei, Várszegi. A 80-as években kapcsolatba kerültünk egyetemi értelmiségükkel, polgárral, egyetemi értelmiségével, polgárral, reformkommunistával, fiatallal, akkor a gondolkodó és érző reflektáló emberben azonos módon fogalmazottak meg a gondolatok. Ez az, ami most, hát 20 évvel ezelőtt, nagyon ritka Lengyel. Ezzel azt is mondod, hogy egy közös kultúra, közös nyelv eltűnt. A hierarchia visszatérése azt is jelenti, hogy végre a szabad gondolat tradíciójának, ha a hierarchia leszorítja azokat, akik gondolkodnak. Várszegi, önszabályozó, kontroll alá kerülnek. Lengyel, csak remélhetem, hogy a szabadság szigetein vannak néhányan, akik szembe lépnek a hierarchiával. Hát ugye, kihagyhattam volna, hiszen már a szabadság kisköreivel megelőzte itt egy kommentát, de azért mégiscsak úgy érzem, hogy ez a párbeszéd részlet ma különösen aktuális, amikor hát látványos egy 15 évvel ezelőtti konferencia címére utalok, az elbódisodás. Ezt a 10 évben stifon alapítvány rendezett a cím, hogy elbódisodás. Nagyon izgalmas konferencia volt, 15 éve, amikor hát ugye kinyomják a magyar kulturális életből, és akkor lehet tetszésszerűen sorolni a példákat a CEU-tól, a Corvinus-i MTA intézeteitől, és hát lassan magát a kulturális életet, amikor egy liberális filozófus meghirdeti a nemzeti ellenállást. nemzeti kultúra védelmében. Vagy talán a nemzeti és a keresztény kultúra védelmében kellett volna meghirdetnie?
Annyi provokatív kérdést vetettél föl, például most nehéz. Én nekem az
jutott,
igen, az jutott most eszembe, hogy akkor még nem egészen így gondolkodtam, amikor ezek itt leírtak, de az volt, hogy mindig az ember keresi a vigasztalót. És tehát ebből is, amit, hogy nem így lett, meg nem úgy lett, szóval érdemes az evangéliumokat olvasni, és akkor én kulcsmondatnak tekintem azt, hogy a lélek ott fú, ahol akar. Az nem kerítésen belül fúj mindig. Az átfúj a kerítésen is. És most ez azt jelenti számomra, hogy én éppen azért, mert hát próbálok nyitottan létezni ebben a világban, és különféle típusú, származású, eredetű képzettségi emberekkel találkozom, és én nagy bölcsességeket nem tudok mondani, meghallgatom őket. És a meghallgatásból ezt szülöm le, hogy lehet, hogy az egyházunknak is ez a jövője és ez a szerencséje, és biztos, hogy a társadalomnak is ez a megújulása, hogy a lélek ott forró akar. Az ember kereső, a tisztábbat, a jobbat, a magasztosabbat, és hiába veszi körül pillanatnyi vagy átmeneti, akár még évtizedekig tartó maszat, hát azért minden tavasszal a hóvirág kinyomja a fejét és virágzik. És én ezt látom a fiataloknál, ezt látom a szenvedést megtapasztalt idősebbeknél, hogy jelen van ez a keresés, amit nem szabad egyházi kategóriákba gyűjteni, hanem aztán az majd klasszifikálódik, beérve, és újabb közösségeket fog teremteni. És így lesz az új egyház is.
Ugye, erre a becik nem is annyira provokatív, mert természetes kérdésre azt válaszolhatom, hogy valószínűleg a értelmiségi felelősség is az, hogy egy olyan helyzetben, mint amit András István felsorolt, mi a csodát csinál. Tehát amikor hirtelen egyébként részben a saját intézményeit lerombolják, akkor tiltakozik, kiáll, beszél. Itt ez ugyanez áll az egyháziakra is. Csak egy példát mondok, az egyháziak közül többen a Tudományos Akadémia tagjai. Beleértve Erdő Péter bíboros. Amikor ő a téren fog állni, akkor a Magyar Egyház kiállt a Tudományos Akadémiáért. És ő meg önmagáért. Ez egy ugyanolyan kérdés, mint 1987-ben. Ha akkor a püspökök között egy is eljött volna azokkal a parlamenti képviselőkkel, akik fölkerestek minket, hogy megkérdezzék, hogy mi van ebben az országban. 16 országgyűlési képviselő velük szemben. Valamennyi bevett egyház vezetője parlament tagja volt. Soha. Egyszer nem kérdezték meg egyetlen közgazdász. Senki, hogy mi van ezzel az országgal. 1990-ig mindent megszavaztak. Ez ugyanaz a kérdés ma is. Mit teszel, amikor a Tudományos Akadémiát, amely téged akadémikussá vagyok, törvénnyel megfosztják az intézményeit. Amely egyébként arra utal, hogy emlékezz vissza, amikor néhány évtizedet ezelőtt egy másik törvénnyel téged fosztottak meg az intézményeitől. Mit vársz akkor a társadalom? Ilyet már nem merek mondani, hogy mit vársz Jézus Krisztustól, vagy az Atya Istentől, aki még nem tudjuk, hogy személyesen hitte valakinek, vagy pedig egyházilag hitte, egyszerűen ott kell állni a téren. Vagy
Brüsszelben, amikor azt kérdezik, hogy hogy áll Magyarország, azt kell mondani, nagyon jól áll Magyarország, csak egy probléma van. Ez a keresztény Európában ez a kötelesség. De szeretném mondani, hogy ez ebből a szempontból én azt, hogy a pápai nuncius, aki végigjött egyébként Afrikát, és hogy bejárja az egész országot, egyetlen mondatot nem mondott még. Miközben ezért jött ide, hogy mi folyik itt. Hogy Farragaszokon pontosan az ellenkezőjét hirdetik, mint az ő pápai kiküldője. Ez egy valóságos különböző kérdése. Ezt én megkérdezném egyébként, meg is kérdezem az amerikai vagy a német nagykövettől is. Mi folyik itt? Tehát ez egy, igen, ez a kötelesség. Ez a dolga. Ezért van ott. A hímei ezért állították oda. Most ez az a késő 20 év múlva, majd megkérdezi magától, hogy nagy előnye egyébként egy katolikus papnak, hogy fiai, lányai nincsenek, hogy ezt megkérdezzék, hogy papa, mit csináltál, mamma, mit csináltál? Ezt csak tőlem fogják megkérdezni, de én örülök neki, hogy tőlem ezt megkérdezni. Ez egy valamennyiknek a kérdése. És ezt nem kiélezem, mindennapos emberi viselkedéshez tartozik, hogy valaki látja a másik szenvedését. Itt a szemmel álltam, és ez az, amit megint Ferenc pápával nagyra becsülök. Elsőként ment el Lampedusa-ra, és elsőként mondta, hogy a tengerbe folytják. És most itt arról beszélnek a hivatalos hatalmak, hogy igenis folytsuk őket a tengerbe, akkor keresztények nem azt válaszolják, hogy mit csinál az ember. Na, erről van szó, ez az, ami és ezzel a hittel szeretnék párbeszédet folytatni. Mert ezzel van még párbeszéd, és ő igenis kérje rajtam számon, hogy Jézus nevébe kérje rajtam számon, hogy én mint értelmiség. Miért nem vagyok a téren? Miért nem tiltakozom? Miért hagyom, hogy az én intézményedet felrobbantsák? Miért gondolom azt, hogy a felvilágosodásnak az egész észbe vetett hitét itt megsemmisítsék? Buddhisok, barmok, olyan emberek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit semmisítenek meg. Ugye egy világhírű matematikusnak az arcába vágják, hogy nem hallgatunk meg. Ez 1952. Ez az, ami ott a magyarak, a hívnek. Magyarul számon kell kérni. Nekünk meg szabad gondolkodunknak meg. Azért kell számon kérni, mert ebben nőttünk föl. Azt hittük, hogy itt gondolat van ebben az országban. Nincs akkor baj.
Nem feladatom ma a viaszás. De a tények viszont feladatom, tényeket közülni. Hát igen, nem láttam püspököt, meg ilyen ilyesmiket. Ezzel szemben az akadémia előtt a tüntetésen a Pázmán Egyetem egész szociológia tanszéke az volt, és azért ez egy igaz, apró is igaz. Hamarosan befejezzük a mi itteni volt diskurzusunkat, de azért van még egy fontos téma. Idézem akkor beszélgetés Várszegi. A hatalomra kötött fügyben a egyházi élet jelentősen változik, felhívul. Elvél Ringert idézi. Az egyház élet idegensége mélységesen sajnálatos. Ha az egyházi hatóságok, az emberek, a keresztények égető kérdésére nem válaszolnak, további elidegenedéstől kell tartani a lengyel. Egyház olyan, mint a rossz tanár, aki fél, hogy a tanítványai zajondani fognak, attól tart, hogy nem figyelnek rá, ezért kiabálni kezd, teljesíthetetlen feladatokat ad. Kifogják a konstantini monarchikus, monologizáló egyházat, kik fogják a konstantini monarchikus monologizáló egyházat demokratizálni. Kik fognak újítani? Néha a szertes rendek nekibuzdulnak, hogy megmozdítsák a nagy monstrumot, máskor a laikus kis közösségek. Várszegi. A mozdulás most a világiak oldaláról jön. Itt van, hogy az Isten lelkét nem lehet formákhoz kötni. Itt akkor kommentálnám és kérdeznék. Itt ugye komoly vitatárgya, még kompanikus írt erről vitacikket a Vigiliába, hogy egyház, mint civil társadalom kérdőjellel, akkor az eléggé eretnek, a maga kérdés is eretnek volt. Tehát mennyiben gondoljátok, látjátok az egyházat a civil társadalom részének, vagy annak legalábbis természetes szövetségésének, erre voltak most utalások, engem egyszerűen több alkalommal is. A pályázatoknak az elemzése módonban volt, azt mutatja, hogy a kormány nem szeretné, a természetes szövetség közösen adna be egy egyházközség, meg egy helyi cél, egyesület pályázatot. Azt viszont többször megtette, hogy a civilek által művelt területeket és összegeket átadta egyházaknak, akik hát fogcsiparulat, a szégyenkezőre átvették. Hogyan lehetne ezen változtatni? Lehetne tüntetően együtt pályázni civilekkel, lehetne ezt valamiképpen szorgalmazni, és szeretem a cenzáról, de nem értem legyen azt, hogy megbecsüljük azt a Bencés Egyház megyét. A Szentlélek humorral és a Bencések humorra együtt ott nagyon vicces dolgot tudnak csinálni. Példát lehetne statuálni ebbe a pici egyház megyébe, ilyen vonatkozásban is.
Nehéz erre most igazgatót mondani, vagy bátorítót mondani, mi is pályázunk.
Mint civilek?
Mint részpárszőrségben benne a civilekhoz. Tehát én azt gondolom, hogy még történelmi gyökerei vannak, még mindig vannak, hogy a magyar keresztények másként gondolkodnak, most Nyugat-Európához viszonylag hasonlítják. Mi még mindig egy feudális, bármennyire botránkozásnak, mert mindig megbotránkozottak. Ez a probléma nem ott van, hogy van hierarchia, mert valahol kell, hogy legyen főnök, aztán már más kérdés, hogy tud a demokratikusabban, vagy pedig más jellegű módon irányítani, hanem arról van szó, hogy mi az a mentalitás, az a magatartás forma, ahogy mi egymáshoz viszonyulunk. Testvéri hivatalba ki, vagy alárendes, most itt nem látom, vagy nem érzékelem azt, hogy most katolikus vagyok. Hogy a katolikus egyház lényegesen változott volna az elmúlt évtizedekben, még mindig ezt a megörökölt, feudális, nagyon merev stílus levelezésünkben, megszólításunkban, magatartásokba, sorbaállásokba és mindenben ez. Most hát ezt ebbe soroljuk be, vagy ebbe tesszük bele a keresztényeinket, a testvéreinket is, és olyan fajta keresztény, vagy katolikus értelmiség, mint amilyen van egy szabad gondolkodó, tehát a jó testvérek értelmi, mint a felekezet nélküli, vagy, hanem természetesen szabadon gondolkodik, hogy nem szeretném, hogy a szabadságnak itt negatív konnotációi lennének, hanem hogy normális módon. Tehát az, hogy ilyen értelmiségi rétegünk nekünk nincsen, mi elvárjuk azt, hogy aki értelmiségi az egyházban, az is a papoknak hajtson a fejet, a klérusnak hajtson a fejet, a püspököknek. Ezért mondtam némi iróniával, hogy te, mint világi, hát ugye nem biztos, hogy ő is nem benneteket teremte, csak a papokat. Tehát ugye, tehát ezzel akartam érezni, ez a mentalitás még bennünk is, itt egyik napról a másikra, itt most vagy kivallásos módszer is jön majd egy másik társadalmi merítésből, a következő közösség, aki már nem így gondolkodik. Hát azért gondolod meg, van néhány felszabadultan gondolkodó, így mondom, pap kolléga, és vannak olyanok, akik most abba kezdtek el hívni reményét, hogy a latin nyelv visszaállításával az, hogy visszaállták az oltárt a falon, ettől várják, hogy Jézus Krisztus csodáját. Hát ők, hát ezek kiestek a saját korunkból, ki fog itt relatív imádkozni a magasztásától? Hát egyszerűen hát billig. Tehát a betegségeknek különféle fajtái, és így szeretnék úgy. Tehát nem már jobb csodát egy tönkrementet szó. Bocsánat, hogy ezt így mondom. Próbáljuk mi értelmiséget, ha szabad így megérteni ezt a történelmi helyzetet, amire vergődünk, szenvedünk, és mi a reprodukálunk. És ugye itt van az, hogy jönnek felvilágosult értelmiségek, többet várnának, tökéletesen igazuk van, de nem tudunk annyit produkálni, mert nincs meg a kapacitásunk, nincs meg az intelligencia. És itt van a világiak, és ezért kell erről szabadon vagy egészségesen, vagy normálisan beszélni, hogy félünk a világi értelmiségtől. Mert értelmes ember. Ez egy nagyon nehéz kérdés. És ugye az élet nem a papi tudományokkal oldódik meg, hanem az élet kérdéseire adott válaszokra, és az sok felelőtt. És azt gondoljuk, hogy elvesztettük az előnyökölünket. Tehát egy csomó félelem van, és ennek ellenére, és még valami, az egyházban ma éppen a fokozódó paphiány, a káder kérdés, kérdésben igen nagy problémák van. Most aki ezt léti, egyrészt kétségbe esik. Másrészt azt mondja, hogy itt van a változásnak az esélye, hogy valami másról fog tovább menni. Mert hát a történelem vagy a társadalom így megy, ezt meg a szociológusok tudják mérni, ha tudják mérni.
Köszönöm
szépen.
Először is azt kell mondanom, hogy az egyik bűnöm az kétségtelen az, hogy az egyháziakat értelmiségieknek néztem. Ez egy megbocsájthatatlan dolog, mert a bizonyos értelem persze az asszonyból indultam ki, de próbáltam valóban a párbeszéd folyamán arra figyelmeztetni, amit itt az előbb el is mondtam, hogy maguk is értelmiségiek. Értelmiségi funkcióban vannak, ez nem is szégyen, nem is előrelépés, tehát nem kinevezem őket értelmiségnek, hanem hát ez egy adottság, ez egy létező helyzet, amivel nekik élniük kellene. Élniük kellene az értelmiségi voltakkal. És ez most azt itt már a végeredményről beszél, amikor a lepusztult egyházban valóban egy csomó minden összeomlott. De hát azért úgy figyelembe, hogy ma az egyháznak a vezetése mind magasabb kvalifikált diplomásokból áll, akik már nem falusi plébánosok. És azért az nagyon nehéz a magyar egyháznak, és akkor most az Asztrid beszélt a több százados elmaradásokról és bűnökről, de hát hogy csak az 20 évet mondjam, hogy nem volt képes a katolikus egyház, az egyébként őrá vágyó Babits Mihály, és az egész Jónás könyve probléma, magához ölelni, hogy rávágyott Radnóti Miklós, és nem tud mit kezdeni Radnótival, hogy rávágyott Pilinszky, és Pilinszky nem kellett, hogy szegény Eszterházy megpróbálta, és utána nem kérjük, hogy sorolhatnám tovább. Na tehát a magyarulaj, most mondjam azt, hogy persze a reformátusok sem barátságosabbak, mert Ady Endre szegény, kintről írta a proféciás verseit, és a református egyház pedig közölt, hogy most ír. Tehát a saját legjobb értelmiségüket hiányozták. Hát előbb most azt kell mondani, előbb álltak velem szóban, mint mondjuk Eszterházy. Ami azért egy közszólva gyalázatos volt. És akkor most mégis igazságot mondok itt. Most arra mondja a megyházhoz sokan, a Ferenc kinyitott egy kaput, és az a kapu három olyan témát vett fel a magyar egyház előtt is. Tulajdonképpen az európai egyház előtt beszélőről beszél is, újra. Az egyik Kelet-Európában egyáltalán nem létezik. Most úgy mondanám, hogy zöld mozgalom, de az, amit hogy az első ízben van, hogy a katolikus egyház határozatban, az meg
földet, Isten földjét tartsuk meg és védjük. A magyar egyház ezt persze egyáltalán nem hallja. De, hogy innen, civil módon, Ferenc pápát követve, a fiatalok számára ez egy mondani való. Ez egy valódi mondani való, hogy mit műveltek. Hogy mit hagytok ránk. Szeretném mondani, hogy ebbe beletartozik az épített örökség, akit az előbb panonunkra kapcsán. Mit műveltek a várban? Mit folyik itt a... Erre volna fogadó készség. Itt kiállhatna az egyház. Ez nem politika abban az értelemben. Zöldek akarunk lenni, kövessenek. És igenis, kinyitotta a kaput a szegénységbe. Kinyitotta a kaput, és ezt meg kéne hallani. Meg kéne hallani, mert ez megint Magyarországon tulajdonképpen. Vannak egyházak, hát tudjuk, hogy az Iványi egyháza meghallgatja, de hát nem erről szól. És a harmadik kinyitotta a kaput a kisebbségeknek, én azt, hogy Csíksonyban a pápa a romáktól kért bocsánatot. Magyar testvéreim nem is voltak vele írtó boldogok. Jászló, de igen, bocsánat, Jászló. Jászlásárhelyen. Na most ez az. Vagy itt igen, és amikor talán itt nem tudom, hol hallott a Bél Miklós, aki azt mondja, hogy csak egy szót szólok a cigányok mellett a templomba, aki megy a fél templom. Na most ez az, ami el kell vállalni, hogy a fél templom kimegy, de a másik fele bennmarad. És új hívegyeket várni. Most ebből a szemben most három témát mondtam, amiben a kisebbségek mellett, és nem az ellenkező. Tehát itt ebben is egy nagy változás van, az, amit a lengyel egyház például művel, aki elkezdett könyvet égetni. Harry Potter mennek számára ez a helyzet, megjelent a boszorkás. Igen, az egyház, és mi van, nem is beszéltünk arról, hogy milyen támadottá válik pillanatokon belül a magyar egyház és a pedofil ügyekben. Egy támadott egyházzal vagyunk, amely nem tudja kiegyenesíteni a gerincét ezzel a feudális mentalitással. El lesz veszve. És csak Európa, felidézem, Írországban pontosan ilyen feudális volt. A Joyce-ok és a Beckettek elmenekültek a katolikus Írországból és a püspökeikkel. És ma katolikus püspöknek lenni Írországban, az borzasztó. De ugyanez van, hogy Spanyolországban, és lesz szerintem pillanatokon belül Lengyelországban. Na most az a kérdés, hogy ezt a tényleg elvállalni, hogy az egyház. Vagy mi még most itt már beszélünk, de egyszer csak valami lehajtott fejjel fognak ülni, mint a francia püspökök. Eljöttünk a világi, már ott a tartjuk. Ez az, amit végig kell gondolniuk, és ez az utolsó perc, és megint csak Kájosz. Igen, ez a határ. És én még már beszélek, de ki fog párbeszélni? Ki fog párbeszélni? Most ezzel nem mondok igazat, csak a hatalomnak, hogy mi ki fogunk halni. Tehát az utolsó olyan szabadelő értelmiségek vagyunk, akiknek ez még jelen van. Akik még úgy gondolják, hogy meg kell szólítani a tetfogok népét. De már én nem találkozom a nálam fiatalabbak már ezzel. Miért kéne nekem megszólítani őket, amikor így viselkedünk? Az európai fiatalok. Így megy szép vannak egyházi, és van egy, most aztán ezekkel sok nehez szólnak. Tehát lehet, hogy az utolsó párbeszédet folytatjuk, mert igenis portásaiban még van erre valami affinitás, mi még gondolkodunk ebben, de már a nálunk fiatalokban erről gondolkodnak, és vagy van, és ha megérkezik egy másik liberális gondolat, az könyörtelen lesz. Mert hogy az egyházakat fogja hibáztatni azért, hogy a keresztény Magyarország mit művelt. Tehát olyasmiket fog a fejéhez vágni, amelyeket a szerencsétlenek tényleg nem akartak csinálni, de mivel egy kereszt alatt történik, ennek következtében nem fogja tudni lemosni magáról. Ő csinálta. Ő volt az, aki beavatkozott a gyerekeim életébe, aki vallásoktatással, aki rá akarta kényszeríteni, hogy megtérjen. Köszönöm. városba, ahol a jegyzőnő, aki szocialista, elmondta, hogy az egyetlen gimnáziumban járhat a lánya, az egyházi gimnázium, ahol közmutatott, hogy a kislány csak abban az esetben jár a gimnáziumban, ha a szülők minden vasárnap megjelennek a templomban. Most ez a férjem ordítani kezdett egy vállalkozó. De a lányodért mindent meg kell tenned, mondták neki, és azóta ott tépelünk a templomban. Sose fogják megbocsátani. Sose. Vagy el kell mennünk a városba. Na most ez, amikor így működik, akkor mondom újra, én párbeszéd híve vagyok, de meddig fognak kitartani a párbeszéd mellett azok, akikkel ilyeneket csinálnak. És egy keresztény Magyarország nevében számolják fel a cellunk, egy keresztény Magyarország nevében számolják fel a tudományos egy keresztény Magyarország nevében folytatnak migránsági kampányt. Ez lesz az igazi tragédiája a magyar egyháznak, hozzá fekedett valamihez, és az azt is meg akarja felidézni, de már egyszer elmondta, aztán felidéztem, ez már bekövetkezett egyszer. A holokauszt ide, és innen is hozzá fekedett az egyház a kommunizmus idején, ahhoz a kommunista rendszer, ez amely valójában üldözte, de nem tudott hogy megszabadulni. Ez lesz az igazi baj. Ezzel nem tudok senkit vigasztalni. Esetben egy képet, hogyha 20 év óta találkozunk, hogy lehessen Tamás Vistának kérdezni.
Én a Lengyel Lacinak azt szoktam mondani, baráti alatt, hogy hamis profitákat nagyon szokták verni, vagy ütni, vagy kivégezni, és a Lacinről a szélsőségesen elkötelezetten tudjuk.
Az igazakat is.
Az igazakat is. Itt az, hogy mindenki kóvultáltak. Nagyon röviden csak. A zöldek asszociációját ittett talán. Ha nem lenne a zöldek agyon politizálva, biztos, hogy nem kapnánk frászt tőle keresztények. Na most minden ez a faj, hogy igaz, de mikor aztán egyezik és ugyanolyan erőszakosság támad belőle, az ember már visszakoz. Na most visszatérve józan vonulatra. A magyar katolikus keresztények és a püspökök arra, az elmúlt 30 évben három nagyon szép tanítást adott közre. Az egyiket még a Lestégi ígérete mondják. Tehát beszéltünk az egyházról, tehát egy eszményi, a második testvéri egyházról. Aztán akkor beszéltünk a zöldetek, az, hogy a teremtett világ megóvásáról. Csak az a baj, kedvesen, hogy ezek még annyi minden a magyar valóságban írott választok van. Tehát elmondhatjuk, fölmutatjuk, hogy az elméletünk rendben van, mert nyilatkoztunk, mondtunk, de ez nem ment át a vérünkbe, nem ment át a gyakorlatunkba, és azért van az, hogy a szegények gondozása még úgy, hogy a Caritasra vár, vagy elhelyezünk, hogy nem az én személyes problémám, tehát itt azt gondolom, időre van szükség, és én mindenképpen azon vagyok, nem gondolom, hogy velünk a párbeszéd, kedvelők kihalnak, ez inspirálódik és jön. Én be kell vallanom itt a nyilvánosság előtt, Laci sokszor kérte, folytassuk írásban és a párbeszédet. Én ellenálltam és most is kérdeztem ellenállni. Látom, hogy a sajátjaim számára ez a könyv is a beszélgető könyvesfejes az elviselhetetlenség határán súlyolt. Én nem látom ezt személy szerint bűnnek, meg olyan szörnyű botránynak, de amit én ezért az elmúlt 20 esztendőnök, vagy kihúzhatok magam, nyertem, vagy kaptam, láttam azt, hogy régen az intellektuális és a spirituális feltételek,
a magyar társadalomban nem értek meg arra, hogy egy ilyen vakmerőséget el tudjon fogadni, és ezért azt mondta egy szociológus kedves ismerősöm, hogy a legmélyebb szocializációt sértettek meg a katolikus papokban és nem a katolikus emberekben, mert másként merték fogalmazni. Valahol én is megtanultam azt, hogy gyöngességgel meg a bajokkal együtt kell élni, anélkül, hogy az ember helyeselni, és ennek ellenére mégis is a folyamat kell követni, hatalom és eszköz nélkül, ami az embereknek rendelkezésre áll.
A végszó így el is hangozta, most csak egy kis utolszó, nem állunk rosszabb időre, hiszen 20 percet később kezdtünk, és át is tudjuk adni a szót az együtteknek. Amit szeretnék ehhez hozzátenni, sajnos nem vigasztalhatok, de azért elmondom, hogy tegnap délután, ebben a teremben 8 világvallás és felekezetnek a képviselői folytatta a párbeszédet. Keresztények elkéstek, de azért egy-két keresztény is akadt köztük, a muszlimok, buddhisták és mások, bahái és egyéb vallás képviselői mellett más példák is adódnak. 60-70, de lehet, hogy már 100 körül alakultnak olyan alulról szerveződő intézményes keretekhez nem kapcsolódó cigány vallási közösséget, főleg pünkösdiek, akik saját magukból kreálnak papokat, némelyek csatlakoznak valamilyen pünkösdi egyházhoz vagy kapcsolatban vannak velük, de nem ez a jellemző. Munkát is találnak maguknak, megszervezik a életüket, ahol a kereszténység életforma van kitől tanulni. Még annyit talán befejezésképpen, hogy ne legyen az utolsó szó, hadd idézzem az utolsó mondatait a beszélgető könyvecskének, lengyel. Valamennyi oldal felhatalmazva érzi magát a nép megváltására, valamint ennek érdekében akár először alkalmazására beszélni. Arcikám, fölveszem a kezem, bennem kellene, mondvágyonnal a kolostorom után. Lengyel, én meg leszállom. De tudod, mit mondanak erre Gorkinál? Hogy már menni akar, és még el sem döntöttük, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Lászégi, ha ketten összekerülünk, mennyit összefecsüljünk Istenem.
Legalább a fejét, és kiabáltam, hogy Isten győzött rajta.